hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, folytatódik a hétvégi menetrend, a mikrofonnál Somodi Evelin. A folytatásban a kata szabályozásról lesz szó, ugyanis most már tényleg a finishben érkeztek azok a katások, akiknek váltaniuk kell, mivel például nem magánszemélyeknek, hanem cégeknek számláznak. A szeptember 1-én hatályba lépő új katatörvény 450 ezer egyéni vállalkozónak jelent adminisztrációs kötelezettséget, mivel akkor is lesz teendőjük, ha új katások lesznek, és akkor is, ha új adónemet kell választaniuk. A Billingo operatív és stratégiai igazgatója szerint főként a kata zárása és az átalányadóra való átállás miatti adminisztrációt érdemes komolyan venni. Emellett a könyvelővel való találkozóra is érdemes alaposabban felkészülni, hogy a szakember a lehető legjobb tanácsot tudja adni, hogyan, melyik adózási formában érdemes a vállalkozást folytatni. Mesztró Szabolcsot Lakatos László kérdezte a részletekről.
Ez a Monitor délután extra.
Hétről hétre beszélgetünk itt a kata változásról, illetve hát azoknak próbálunk segíteni, akik kénytelenek kilépni a katából, illetve új vállalkozást, formát választani. Talán vegyük át, mert most már nagyon közeleg a határidő, hogy miként járhatnak el a katások most augusztus 31-éig. Mi a legfontosabb, amire ügyelniük kell?
Igen, ugye, hát ez most már eléggé köztudott, hogy az augusztus 31 a határidő, az elsődleges nagy határidőre abszolút figyelni kell. Augusztus 31-ig ugye az az elsődleges, hogy tényleg felkészüljünk erre a váltásra, akinek váltania kell. Ezen kívül valójában a katások augusztus 31-ig működhetnek ugyanúgy, mint korábban, katásként, amit kiszámláztak katásként. Az katásként könyvelhetik el, sőt van még egy olyan lehetőség is, hogy augusztus 31-ig mindenképp katás marad. Annak lehetősége van arra, hogy a 12 milliós éves keretet azt ne év végéig használja ki, hanem augusztus 31-ig kihasználhassa. Ugye ez egy nagy előny ilyen szempontból, hogy előre lehet hozni akár olyan számlákat, amit az év második felében tervezett kiállítani, de ha az ügyfelével megegyeznek, és az ügyfel ezt jóvá hagyja, akkor értelemszerűen akár az egész mondjuk megbízási díját ki tudja előre számlázni. Ha a számla kiállítás és teljesítése augusztus 31-ig elé esik, akkor ez az ő 12 milliós kata keretében még beleszámolható.
És akkor ez mennyire érinti az áfa mentességet, illetve az alanyi adómentességet, mert ugye ezeket szokták keverni. Tehát most ez a 12 millió, ez ugye áfa és alanyi adómentes. De ha valaki ezután még bármi más adóformában adózik, akkor is alanyi adómentes marad?
Hát igen, erre most nagyon figyelni kell. A katában most megvan az a lehetőség, hogy az évi 12 milliós katakeretet most augusztus 31-ig használ ki az, aki augusztus 31-ig még a korábbi katában marad. Azonban az alanyi adómentes keretre figyelni kell, hogy ez nem rövidül le, ez ugyanúgy az egész évre vonatkozik, ez december végéig számítódik, úgyhogy arra figyelni kell, hogy az ember, ha az év hátralévő részében is alanyi adómentesként szeretne működni, akkor ugye ne égess el úgymond augusztus végéig a teljes keretét, mert akkor utána változik a státusz.
És egyébként ezzel túlmenően van-e bármi olyan probléma, ami még felmerülhet, vagy ha valaki ennyit tud, és utána egyszerűen csak betartva ezeket az óvintézkedéseket átáll átalány adóra, akkor semmi problémája nincs.
Ugye értelemszerűen ez még nem minden, ez gyakorlatilag annak a folyamata, hogy az augusztus 31-ig most mire érdemes figyelni, de ez mellett is még van nagyon sok minden más. Tényleg, ahogy ezt korábbi adásokban is elmondtuk nagyon sokszor, érdemes szakértővel, könyvelővel konzultálni, hogy az ember felkészüljön. Ugye az augusztus 31-i dátumig terjedő időszakban a következő nagy lépés lesz magának a katának a lezárása, akinek ezt le kell zárni, és tovább kell valamire lépni. Itt neki is van egy adminisztrációs terhe, érdemes ezt jól megcsinálni, jól átgondolni, megint csak könyvelő szakértő, aki ebben tud segíteni. De ha az ember idáig nem nagyon fordult könyvelőhöz, vagy nem dolgozott egyik könyvelővel, csak a váltás miatt most erre szüksége lesz, én azt tudom mindenkinek tanácsolni, hogy készüljön fel erre a beszélgetésre, mert a könyvelő is akkor tud szakszerűen segíteni, ha nagyjából érti, hogy mi volt az előélete a vállalkozónak, hogy mi lenne számára a legjobb a folytatáshoz. Ugye ez azt gondolom elsősorban az kellene, hogy felkészüljön abból, hogy mondjuk a költségei hogyan alakultak, milyen költségtételei voltak, az anyagjellegű költségei hogyan alakultak, a személyjellegű ráfordítása hogyan alakult, voltak, raktározási költségei, anyagbeszerzési költségei, eszközvásárlásokat hogyan végezte, és milyen típusú bevételei voltak az év folyamán. Ha ezzel felkészülten tud egy könyvelőhöz oda menni és tanácsot kérni, akkor a könyvelő ezeket átnézve már sokkal relevánsabb tanácsot tud neki abban adni, hogy hogyan is kellene folytatni a kata után.
Mert hogy nem egyértelmű az, hogy általányadózónak kell lenni, mert lehet, hogy kiderül ezen a beszélgetésen, hogy érdemes akár költséget is elszámolni.
Így van, abszolút elindulhat egy más irányba is a beszélgetés. Ha a könyvelő nem látta át pontosan, mert a katának pont ez volt az egyik előnye, azért nagyon sok mindent ugye nem kellett vezetni, ha ebből nem tud kiindulni a könyv, nem tud valamiből kiindulni a könyvelő, hogy akkor hogyan is képzelje a vállalkozónak a jövőjét, akkor nem biztos, hogy jót fog tudni mondani, és nem okvetlen az általányadó lesz a legjobb számára, de egyébként nagy valószínűséggel többségnek láthatóan az lesz.
Na és akkor milyen lehetőségek vannak még a folytatásra?
Ugye ha valaki elindul azon az úton, hogy most lezárja a jelenlegi katáját, akkor ugye két nagy döntés áll előtte elsősorban, hogy egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozásban kívánja tovább folytatni. Hogyha egyéni vállalkozóként indul el az úton, akkor megint három lehetőség nyílik meg. Azok a szerencsések, ha lehet ilyet mondani, akik tudnak továbbra is a katában maradni, ugye csak magánszemélyeknek számláznak, tudják folytatni az új kata struktúrájában a vállalkozásokat, azoknak, akiknek viszont váltaniuk kell, ott a további két lehetőség, ugye ami egyik az általányadó, a másik meg az SZJL szerinti adózási forma. Ugye, ahogy azt már korábban érintettük, az általányadózásra fognak várhatóan a legtöbben áttérni. Itt azt érdemes tudni, hogy az általányadó egy 24 milliós éves bevételi keretet tesz lehetővé, azonban erre az évre, a 2022-es évnek a hátralévő részére ezt arányosan lehet figyelembe venni, úgyhogy az évre 8 millió keret marad erre a gyakorlatilag 4 hónapra, ami az évből még hátra van, ezt azért tudatosítani kell, és a bevételeket így kell megtervezni. Ezen felül természetesen van még nagyon sok részlet, amire ki kell térni, megint csak szakértővel érdemes konzultálni, de mostanra már nagyon-nagyon sok információ elérhető az interneten. Én nagyon tudom továbbra is javasolni mindenkinek a Bilingónak a blogját, ahol rettenetesen sok új tartalommal jelenünk meg gyakorlatilag hetente több alkalommal is. Ezekből egy nagyon átfogó képet lehet arról kapni, hogy merre érdemes elindulni és hogyan tovább. És a tartalmak mellett ugye természetesen ott van még a Bilingó általányadó kalkulátor, amiről már korábban beszéltünk. Aki még mindig nem teljesen került képbe a számokkal, nyugodtan úgymond egy picit próbálkozzon ezzel a kalkulátorral, többfajta számítást lehet futtatni, többfajta bevételt, havi éves bevételt, és nagyon jól átláthatóvá válik, hogy hogyan mozognak a számok. És a Bilingó rendszerében az általányadó asszisztens az meg nagyon egyszerűvé teszi majd ennek az adózási formának a követését gyakorlatilag a számlázások kapcsán. Úgyhogy ezeket az eszközöket, ezeket az információkat azt gondolom, hogy tényleg most érdemes csatarendbe állítani.
Na és mi van akkor, ha valaki cégalapításban gondolkodik? Ugye itt most az egyéni vállalkozókról beszéltünk, de hogy ott van a másik nagy lehetőség, hogy valami társas vállalkozás formát választ valaki.
Ha társas vállalkozást választ valaki, akkor ugye két lehetőség nyílik meg számára. Az adózás tekintetében az egyik a KIVA, a másik meg a TAO. Ezekben nem mennék bele részleteiben, mert az általányadózáshoz képest is sokkal-sokkal bonyolultabb adózási kérdések, úgyhogy itt nagyon sok mindent kell majd egy szakértővel, egy szakemberrel átbeszélni, itt a cég nyereségességétől számítva a személy jellegű ráfordítási, az osztalék fizetési hajlandóság, és még nagyon sok mindent kell figyelembe venni, ez tényleg egy meglehetősen bonyolult döntés, szakértővel érdemes konzultálni és eldönteni merre tovább.
Elég sok mindenről beszéltünk, és valószínű, hogy ha valaki ezt csak így félfüllel hallgatta a rádióban, azért nem biztos, hogy mindenre emlékezni fog, hol lehet a legkönnyebben utolérni ezeket az információkat. Túl azon, hogy keresünk egy könyvelőt, és vele átbeszéljük a kérdéseket.
Abszolút, ez egyáltalán nem egy egyszerű kérdés. Én a legjobban tudnám javasolni azt a cikket, amit ebben a témában mi is nemrég megjelentettünk a Bilingó blog felületén. Ott nagyon sok minden arról, amit ma átbeszéltünk, sokkal részletesebben le van írva és nyomon követhető. És nem csak egy egyszerű leírás találott, aki odalátogat, hanem szakemberek segítségével összeállítottunk nagyon jó gyakorlatilag sorvezetőket. Ez három különböző táblázat, ami letölthető erről a cikk oldalról, ami segít a vállalkozóknak, hogy tényleg végig menedzseljék ezt a folyamatot. Ugye háromféle lehetőség van, hogy valaki katás volt és katás marad, erre ott van egy nagyon jó táblázat, ami megmutatja, hogy mik a feladatok, mik a határidők és milyen nyomtatványt kell használni. Van, aki katásból egyéni vállalkozó maradt továbbra is, és számára is ott van egy másik táblázat, ami ugyanígy a határidőket és a nyomtatványokat rögzíti, és van, aki katásból egy céges formára vált, neki is ott egy megfelelő táblázat, ami ugyanezeken a feladatokon végigvezeti. Egyfajta sorvezető, érdemes ezeket akár kinyomtatni, az íróasztalra felragasztani, vagy a naptárba beragasztani, hogy az ember tudja, hogy mikor mit kell csinálnia. Azt gondolom, ezek nagyon hasznos eszközök, és megkönnyítik a következő pár hetet mindenki számára. És ahogy ezen az anyagon most Mészáros Anikóval, a Minke könyvelői szervezet titkárával együtt dolgoztunk, ezután is más szakértőkkel is fogunk hozni még hasonló nagyon jó kis anyagokat, ami tovább segíti a vállalkozók életét.
Beszró Szabolcsot, a bilingo.hu operatív és stratégiai igazgatóját hallották. Érdemes előre tervezni a cseddel, ugyanis jelentősen csökkenhet, ha a leendő anya munkahelyet vált a terhesség előtt. A csecsemő gondozási díj legkésőbb a gyermek születésének napjától 6 hónapig jár, az előfeltétele pedig a kismama bejelentett munkahelye. Fischer Ádám, a Niveus Consulting Group jogi partnere szerint ez általában nem is jelent problémát, azonban a vita akkor merül fel a kormányhivatalok és a bíróságok között, ha a várandóság ideje alatt munkahelyet vált a támogatásra jogosult nő. A csecsemő gondozási díj összege ugyanis nagyban függ attól, hogy a szülést megelőzően mennyit és mikor dolgozott a kismama. Ezen múlik, hogy pontosan mekkora fizetést vesznek figyelembe a csed összegének meghatározásakor. Fischer Ádámot Szabó Zsanett kérdezte.
Ez a Monitor délután extra.
Van itt egy feszültség a kormányhivatalok, illetve a bíróságok, alkotmánybíróság között a CSED összegének megállapítása kapcsán. Milyen feszültségről beszélhetünk itt? Mi okozza az értelmezési problémát az egyik és a másik oldalról?
A feszültség abban az esetben merül fel, hogyha egy várandós kismama a szülést megelőzően rövid idővel munkahelyet vált. És ebben az esetben van egy eltérő álláspont a kormányhivatalok, illetve bíróságok között abban, hogy hogyan kell értelmezni a folyamatos biztosítási jogviszonyt. Biztosítási jogviszonynak hívják azt, amikor valaki dolgozik, és így társadalombiztosításra jogosult, és az a vita tárgya, hogy ez mikor folyamatos. A bíróságok, meg egyébként maga a törvényszövege is egyértelmű, hogy folyamatos a biztosítási viszony mindaddig, amíg valakinek nincsen ebben 30 napnál hosszabb megszakítása. Tehát ha mondjuk én hétfőn egy helyen dolgozom, kedden már egy másik helyen, de végig bejelentett munkahelyen van, ez egy folyamatos viszony. Ez azért érdekes kérdés, mert a CSED-nél ez ugye az a támogatás, amit először kapnak a családok, amikor megszületik a gyerek, és ez az anyukának a teljes fizetésével megegyező összeg. Ez azért érdekes, mert nem rögtön a szüléskori fizetést veszik figyelembe, hanem egy kicsit visszanéznek időbe, tulajdonképpen azért, hogy ne lehessen ezzel játszani, hanem egy kicsit korábbi időszakot vesznek figyelembe. És az a szabály, hogyha nincsen a megelőző 2 évben folyamatos biztosítási viszonya a nőnek, akkor egy szülés előtti 120 napi jövedelmet vesznek figyelembe, de ha ennyi sincsen, akkor pedig a minimálbér 2-szeresét. Tehát ha valaki szülés előtt kevesebb, mint 120 nappal munkahelyet vált, akkor ugye elvileg neki folyamatos a biztosítási viszonya, tehát a rendesen a teljes fizetését kéne nézni. Ehelyett a kormányhivatalok viszont azt mondják, hogy nem volt 120 napi folyamatos biztosítási jogviszonya és jövedelme, ezért a minimálbér 2-szerese alapján határozzák meg a CSED-et. Annak, aki többet keres a minimálbér 2-szeresén, akár évtizedeken keresztül mondjuk magas bejelentett fizetése volt, egy pillanat alatt elveszítheti a megfelelő CSED-hez a jogosult, és ez akár havi több 100 000 forintot is jelenthet.
Hogyan lehet ezzel szemben fellépni?
A kormányhivatalnak kéne megfelelően dönteni ezekben az esetekben, illetve sokszor nem a kormányhivatal dönt, hanem nagyobb cégek esetén a cég bírálja el a CSED kérelmet, ahol legalább 200-an dolgoznak, nyilván ők is a kormányhivatali álláspontot követik. A bíróságok, meg még az alkotmánybíróság is már többször egyértelműen elmondták, hogy nem jól értelmezi a kormányhivatal, egész egyszerűen követni kéne ezeket a döntéseket a CSED számításakor.
Van itt egy másik kérdés is, ami ugyanakkor felmerülhet, mielőtt elmenne szülni az illető, felemelik neki a bérét, hogy magasabb CSED-et kapjon. Ez egy alapvetően kiskapunak mondható, vagy ez szabályozva van, hogy ne lehessen ezzel visszaélni?
A szabályok szerint, tehát tegyük, hogy valaki nem váltott munkahelyet, pont ez, amit említettem, hogy nem közvetlenül a szülést megelőző időszakot veszik figyelembe, hanem visszaszámolnak onnan 3 hónapot, és az azelőtti fél év átlag jövedelmét nézik. Tehát ha valakinek 1 hónappal a szülés előtt, vagy 1 hónappal a CSED nem pont a szüléstől lehet, egy kicsit előbb is lehet már kérni, tehát ha közvetlenül előtt emelik meg a fizetését, az nem működik, mert eleve egy fél éves periódus néznek, és az a fél év is visszamenőleg indul. Tehát, hogy visszaszámolnak 3 hónapot, és az előtti fél év átlag fizetését nézik. Lehet ezen javítani, de ahhoz egyrészt jóval korábban meg kell már emelni a fizetését, a szülést jóval megelőzően, és ugye azzal is csak az átlagot tudják emelni. Tehát nem fog teljes egészében átmenni a CSED jogosultság összegébe.
Amennyiben valakinek az életében olyan áll fenn, hogy munkahelyet kell váltania, akkor hogyan tudja ezt megakadályozni, hogy beleessen abba a rendszerbe, hogy úgy ítélődik meg a CSED, hogy a kétszeresét kapja meg a minimálbérnek, holott nem arra lenne jogosult. Milyen lehetőségek vannak az ő kezében?
Az egyik lehetőség, hogy a megelőző 120 napban már nem vált munkahelyet, nyilván van egy ilyen praktikus ok, mert ha a 120 napi jövedelem meg eltelt a szülési szabadság előtt, tehát itt ebben már a mindenféle szabadságokat is figyelembe véve volt 120 napot az adott munkahelyen, akkor a probléma annyiban megoldódik, hogy ezt a tényleges jövedelmet veszi figyelembe a kormányhivatal is, de akinek valamilyen okból ebben az időn belül kell, és ilyen határozatot kap, ami a minimálbér kétszerese alapján állapítja meg a CSED alapját, akkor nincs más lehetősége, mint bíróságra menni ez ellen a döntés ellen. Ez egy egyfokú, most már közigazgatási eljárások nagy része az egyfokú, ez is egyfokú, tehát egyből bíróságra lehet vele menni, 30 napon belül ahhoz képest, hogy megkapta a döntést. Azt gondolom, hogy elég jó esélye lehet a bíróságon megtámadni, ezért nem is világos, hogy ezt a kormányhivatal miért nem követte le itt az elmúlt sok évben.
Fischer Ádámot, a Niveus Consulting Group jogi partnerét hallották. Ezzel véget ért a hétvégi menetrend első órája, ami azt is jelenti, hogy a folytatásban már a Soul History következik. Rota Francesco műsorának egy best of adását hallhatják.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.